Krisztusban, kedves testvéreim! Az Úr Jézus minket, az ő híveit, a világ világosságának nevez, a föld sójának és hegyre épült városnak. Mit jelent ez? Három kép. Talán akkor tudjuk megragadni a lényeget, hogyha az elsőre koncentrálunk, mint hogyha a másikak már ezt kifejtenék. Tehát, hogyha arra figyelünk, ti vagytok a világ világossága. Mi emberek, akik titkon, állandóan arra vágyunk, hogy megdicsérjenek bennünket, akik úgy szomjazunk egy dicsérő szót, mint forró nyáron egy pohár friss vizet, most olyan kicsit rosszul érezzük magunkat, hogy Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világosság. Urunk, talán mégse. Hiszen ez azt jelenti, hogy az egész történelemnek, az emberiségnek a világossága vagyunk. Meg azt jelenti, hogy a teremtett világnak, ennek a nagy univerzumnak a világossága vagyunk. Mégis ezt maga az igazság mondja, az Úr Jézus, aki nem szorul rá, hogy bárki is kioktassa az ember felől, írja az evangelista, mert tudta és ma is tudja, hogy mi lakik az emberben. Persze az is lehetséges, testvérek, hogy sejtjük ennek az elnevezésnek a súlyát, az, hogy mire szólítana föl minket, és álalázatosságból, titkos önbűnpártolásból, tunyaságból, lustaságból tiltakozunk, hogy Uram, mi nem vagyunk a világ világossága, mi szegény bűnösök vagyunk. Hát, ha nem is vagyunk teljesen sötétség, de olyan homályosak vagyunk, mint a többi ember. De mit jelent az? Mit akar mondani Jézus? Testvérek, az evangéliumot meg kell fejteni. Az Úr Jézus egyszer azt mondta, hogy azért beszélek képekben, meg hasonlatokban, hogy egyesek ne is értsék, meg ne értsék, és ne is üdvözüljenek, kárhozzanak el. Mit jelent ez? Talán már megismételtem, de jegyezzétek meg, jó az ilyen vicces dolgokat tudni. Hát azért, ha Isten eljött a földre és szólt nekünk Jézusban, akkor legalább annyi figyelmet megérdemel az evangélium, mint egy új háztartási gépnek az utasítása. Ahogy leülünk és megnézzük, hogy hogyan kell azt használni. És most nem a kívülállókról van szó. Mi keresztények ennyit nem szentelünk a Szentírásra. Hogy megfejtsük. A diót fel kell törni, hogy az édes gyümölcséhez hozzájussunk. Tehát az Úr Jézus, amikor ilyen ószövetségi átkokat megismétel, azt jegyezzük meg egyszer és mindenkor, hogy Isten senkit sem lök a kárhozatra, ilyen nincs. Az ilyen kijelentés azt jelenti, hogy az illető maga a kárhozat állapotába helyezi magát. Mert keresztény lévén annyit nem tesz meg, hogy olvassa az írásokat, és a nehézségeken elgondolkodjon. Ti vagytok a világ világossága. Na most ezt úgy tudjuk megfejteni, ha odafigyelünk, hogy mikor mondott még Jézus ilyent. Egyszer azt mondta, én vagyok a világ világossága. Aki utánam jár, nem jár sötétségben, övé lesz az élet világossága. Itt van a megfejtés. Tehát az elsősorban Jézus a világ világossága. De miért? Mit mond ez a kép? Hát nyilván nem azt jelenti, hogy ő egy villanykörte, vagy nem az, hogy belőle árad a fizikai fény. A Szent János evangéliumából egészen világos lesz, hogy mit jelent. Az evangélium elején, karácsonyi evangéliumban azt olvassuk, az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. A második isteni személy emberré lett. És mindjárt hozzáteszi, a világosság a világba jött. Tehát Jézus a világ világosság, az azt jelenti, hogy Isten ember. Kész. Hogy a Szent Háromságból erre a földre hozta az Isten életet. Hogy ő neki van egy emberi természete, vagyis fogantatott, fejlődik, megszületik. Van egy emberi értelme, amely nem végtelen. Emberi akarata, fél, megijed, lelkesedik, szenved, és végül meghal. Ezek a tulajdonságok összessége, hogy ember, ugyanakkor örökkévaló Isten is az Atyánál van. Hiszen azt mondja, én és az Atya egy vagyunk. Testvérek, ezek a kijelentések Jézus egyedül álló szavai. És ismétlem, csak a reneszánsz óta elbutított európai ember tud olyan sötét lenni, sötétebb, mint a középkor, hogy bevegye azt a mesét és maszlagot, hogy az apostolok isteníteni kezdték Jézust. Az a 11 zsidó ember a legnagyobb bűn, ha valaki előtt leborulnak egy másik zsidó előtt és istenítik. Ha pedig az Úr Jézus egy őrült zsidó ember lett volna, aki beképzeli magát Istennek, akkor nem találta volna fel a Szent Háromságot. Akkor nem beszélt volna az Atyával, hanem azt mondta, hogy én vagyok az az örökkévaló Izrael Istene. Testvérek, az evangéliumnak olyan belső világossága van, azt mondja az Úr Jézus, nincs szükségem tanukra. Nincs szükségem a történészekre, az archeológiára, semmire. Olvasd az evangéliumokat. Merülj bele. Egyszer csak kigyulladnak a szavak, és egy olyan belső bizonyosságra jutsz. A 11 apostolnak meg még kevésbé volt érdeke, miután kivégezték Jézus gyalázatos módon, és Isten átkozottja az, aki a fán függ, hogy kitalálja harmadnapra, hogy él. Sőt, hogy Isten. Testvérek, és éppen húsvét titka az, húsvét napjai azok, amikor az apostolok fölfogják, hogy végül is kicsoda ez a názáreti. Az örökkévaló Isten. Hirtelen három személy lesz pünköstkor, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Isten nem magányos. Egy istenség van, egy isteni természet, egy örökké valóság, egy önmagától való létezés, egyetlen minden tudás, egyetlen isteni akarat, de ez három személy birtokolja. Ez az utolsó titok, emögött nincs titok. Ez az, ami megvilágosít minden, a barátságot, a szerelmet, a család életet. Az, hogy miért vagyunk sokan emberek és angyalok, és végül is mi az, hogy egység, hogy mire hivatott minket az Isten. Testvérek, a világosság a világba jött. Ez azt jelenti most, hogy a Szent Háromságos örök Isten emberré lett. Itt a világosság azt jelenti, hogy új élet. Jézusban olyan élet van, amit a halál nem kezd ki. Az ő isteni élete. Húsvétkor a föltámadt Jézus testében, lelkében megmutatkozik az az élet, amelyben nincs halál. És oda fölveszi az ő emberi természetét. És most már világos az is, az a kifejezés, én vagyok a világ világossága, aki utánam jön, nem jár sötétségbe, övé lett az az élet világossága, vagyis a világosság szót mindig be lehet helyettesíteni, isteni élet. Tehát bennem isteni élet van, mondja Krisztus. Másutt azt mondja, mint az Atyának élete van önmagában, úgy a Fiúnak is. És én azért jöttem, hogy életetek legyen, és pedig bőségben. Tehát van növényi élet, van állati élet, van emberi élet, és van a megkeresztelt hívő embernek örök Isten élete. Testvérek, az egész János evangélium erről szól. nem egy vallás, hanem az isteni természet részesévé lettünk. Hogy milyen élet ez? Isteni élet. Az azt jelenti, hogy valamiképpen tiszta élet. Nem működik benne a halál. Hogy ezt magunkban nem tapasztaljuk, ezt csak el lehet fogadni hittel, mert amit tapasztalunk, az mind evilági. A halálunk után tapasztaljuk meg, hogy nincs halál. Testvérek, amíg idáig föl nem érünk, addig nem vagyunk keresztények. Addig semmit nem értünk az egyházból. Tehát ne azon törjük a fejünket, hogy milyen a világ, meg milyen gonosz. Nem, a világ nem gonosz, a világ beteg. Minden ember érzi azt, hogy valami többre való, és nem tudja azt a többet elérni. És ezért paráználkodik, lop, csal, hazudik, megragadja a pillanatot, letöri a másikat. Lehet, hogy az Isten megkönyörül rajtuk. De testvérek, mi tudjuk, hogy életet kaptunk. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre. Az Úr Jézus szerint nem a biológiai halál a halál. Nem az, hanem az Istentől való elszakadás. És mi most Isten belső életére infúzióval rá vagyunk kötve. A keresztség óta bennünk ez az élet van. Csak ezt kell elfogadni, a többi magától megy. A kereszténységnek nincs erkölcse. De ha ezt elfogadod, itt kezdődik a keresztény erkölcs, hogy egy özvegy miért él tisztán. Hogy az a fiú és a lány miért nem paráználkodik házasság előtt. Csak ezért, ha ez nem, akkor csináljon, amit akar. Nem érti Krisztust. Hogy mit jelent a szerzetesi állapot, mit az én papságom. Hogy hogyan álljak ahhoz, hogy elfogadhatatlan dolgok történnek meg velünk. Haláleset, rettenetes események. Ha nem ebből indulunk ki, el fog minket sodorni ez a világ. Jézus azért jött, hogy az Istentől elválasztó válaszfalat a bűnt ledöntse, de egyben isteni életet is adjon. Ez lett nyilvánvaló ismétlem húsvétkor az apostolok előtt. Ezért pünkösd napján az apostolok tudják, hogy többet ez nem zsidó magánügy, hanem minden emberre tartozik. Testvérek, a kereszténység nem egy jótékonysági intézmény. Nem az, hanem az új életnek a hordozója. Ám ennek az új életnek megvan az új törvénye. És itt jön az a belső evangéliumi erkölcs, amit olyan nehezen értünk. Ha mi az Istennek az életéből kaptunk, akkor az Isten belső életének a törvénye szerint kell élnünk. És mi az Isten belső törvénye? Olyan szeretet, amellyel az ellenségeit is szereti. Fölkelti napját az gonoszokra és a bűnösökre. Tehát semmiféle pszichológiai igazolás annak nincs, hogy szeresd az ellenségedet. Ha Jézus nem Isten, és nekünk nem adott az ő Isten életéből, akkor ez szócséplés, akkor nincs semmi értelme annak, hogy szeresd az ellenségedet. Akkor nincs semmi értelme a vértanúságnak. Tehát Isten életével mi egy új belső törvényt kaptunk. Tehát nem nézheted azt, hogy mit csinált nekem az a másik, hanem mindig azt nézheted, hogy mit kaptam én az Istentől. És ezt kell továbbadni. Ez az az új élet. Ezért a mai evangélium úgy fejeződik be, látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Tehát nem csak jót kell tennünk, nem csupán jótékonysági intézmény vagyunk, hanem úgy kell tennünk a jót, hogy az emberekbe fölmerüljön, hogy mi valóban hiszünk, és mi Istennel kapcsolatban vagyunk. Hogy lehet ezt megtenni? Amikor megbocsátjuk a megbocsáthatatlant. Amikor hűségesek vagyunk akkor, amikor hozzánk hűtlenek. amikor egyszer feloldódunk, és olyan légneműmévé válunk, ilyen szokott lenni egy szent édesanya. Mindig ő főz, mosogat, mindent ellát, tiszta ruha, minden, és valahogy, mintha nem is lenne. A levegőjéből élünk, csak amikor meghal, akkor fulladozunk. Ilyen a Szentlélek, az egyház légköre. Nem rátelepedni az emberekre, hanem úgy visszahúzódni, hogy éljetek belőlünk. Ezt jelenti, hogy a világ felismeri, hogy mi az Atya gyermekei vagyunk. És a jó tetteink miatt nem minket dicsőítenek, hanem azt az Istent, akiben hiszünk, akinek gyermekeivé mondjuk magunkat. Ezt jelenti, hogy a világ világossága vagyunk. Új életet kaptunk, Isten életét hordozzuk. És ez új élet szerint élünk, már nem a kozmosz törvényei szerint. Szabadságra jutottunk. Isteni szabadságra. Már nem határoz meg minket teljesen az ösztönvilág. Az van. Jó, hogy van. A fizikai törvények, a biológia, kémiai törvények, a pszichológiai törvények nem igaz. Egy új világ van a kozmoszban. A megváltott embernek a szabadsága. Testvér, nagyon szépen kérlek, a héten ezt az egy szót vidd magaddal. Örök életem van Krisztusban. Ez jelenti világ világosságának lenni. Nem az, hogy jobb vagyok, mint a többi. Hogy megjelent az élet. Ahogy Szent János mondja az első levelében, hát annál szebb sorokat, hát mindig más a legszebb a Szentírásban, alig lehet találni. Azt írja, az élet megjelent. Az öreg evangelista, apostol írja. A hagyomány szerint nagyon-nagyon öreg korában, meg talán 110-120 éves korában, ki tudja. Minden apostol meghalt már. Ő ott állt a kereszt alatt, és látta az Urat a húsvéti jelenésekben. A tópartján álló Krisztust ő veszi észre, hogy az Úr az, amikor Péter kiugrik a csónakba és megy a vízbe Jézus felé. Ez az evangelista így foglalja össze mindazt, amivel ők belekeveredtek ebbe a gyönyörű történetbe. A világi irodalomnak és a világ történelmének az egyetlen igazi történésébe. Az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és kezünkkel tapintottuk, és ezt hirdetjük nektek. Nem egy új vallást. Az élet megjelent. Amen.